Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
Nekem sosem sikerült belül maradni a vonalon. Meg is gyűlt a bajom a rajzolással. Nem volt kézügyességem, bár arra már nem emlékszem, hogy ezt mondták is, vagy csak én gondoltam magamról. De a kreativitásomat nem tudták tönkretenni.
Ezt te csináltad?
Egy fa, egy pillangó, egy madár, virágok, szivárvány. Olyanből rajzoltam. Filccel.
És az, hogy a fa zöld, a virágok színesek, azt honnan tudtad?
Mondom, hogy láttam virágot meg fát.
És itt az baj, hogy a szivárványnak egyik része, az a sötét lila kicsit kiment?
Nem.
Amikor színezel, akkor kell figyelni arra, hogy a vonalból ne menj ki?
Igen.
Ezt ki mondta neked?
Az a vonéni.
Ez nehéz?
Nem.
És mi van, ha kilógsz egy kicsit a vonalból?
Semmi.
Ugyanolyan szép lesz a rajz?
Igen.
Soha nem szerettem rajzolni, és semmi olyat nem szerettem, ami kézügyességet igényelt, mert én mindig magamba zárkóztam, és nem akartam a többiekkel tudatni, hogy mi zajlik a lelkemben. Ha viszont megmondták, hogy mit kell lerajzolni, például kis kockát, akkor pedig azt nem tudtam jól végrehajtani, mert hogy ügyetlen voltam. Miközben a szüleimtől volt egy erős elvárás folyamatosan, hogy én nagyon jól tanuljak, és én tanultam is, tehát jó kislány módjára teljesítettem az elvárásokat. Ezt a részt viszont nem tudtam, mert hogy nem voltam ügyes. Kudarcélmény volt, és egyben elzárkózás. Tehát amikor azt mondták, hogy szabadon rajzolhatunk, akkor én emlékszem, hogy nagyon-nagyon erősen törtem a fejem, hogy mit is kéne rajzolni. Eszembe jutott magamról a világ szomorúsága, az én családbeli helyzetem. A szüleim sosem hagytak engem szabadon fejlődni, tehát mindig be voltam szorítva. Na, és akkor ez a rajznál ugye úgy fejeződött ki, hogy nem szabad nekem, és nem is akarom, hogy a külvilág tudja, hogy nekem mi jut eszembe.
Emlékszik a rajzórákra?
Hát volt egy nagyon kedves és jó rajztanárnőnk az általános iskolában, csinált báb szakkört is. Én akkor úgy gondoltam, hogy ez nagyon jó, mert akkor a báb szakkörben ott részt tudok venni, megmondják, hogy mit tegyek, és akkor azt magamhoz igazítva teszem. Én a rajzot azt másodlagosnak tekintettem, és a bábra koncentráltam.
Szokott leülni néha rajzolni?
Soha.
Miért?
Én nagyon sokat olvastam gyerekkoromban. Úgy gondolom, hogy nyelvvel tudom jobban kifejezni, exaktan tudjam átadni, amire gondolok, és a rajz az nem ilyen eszköz.
Látjátok ezeket a pacákat, biztos vagyok benne, hogy tudjátok, hogy milyen, amikor az ember nézegeti a felhőket, és azt találgatja, hogy melyik felhő milyen alakú. Szoktatok ilyet csinálni?
Néha.
Néha. Ugyanezt kell csinálni pacával, hogy most jól megnézitek, hogy mit lehetne belőle jól csinálni. Én megmutatom, hogy hogyan működik ez. Szerintetek ez mire hasonlít?
Szerintem egy sátorfélhőre.
Az az igazság, hogy én jellemzően medvéket szoktam rajzolni, úgyhogy most én ebből is egy medvét rajzolok. Megmutatom, hogy mit csinálok vele, és akkor utána ti is meg tudjátok csinálni. Ha találtok egy, vagy két, vagy három jó fajta pacát, ráragasztod egy ilyen kartonlapra, mindenkinek adok, ott is van kartonlap, veszel onnan egyet. Több foltot is lehet, és utána kiegészíted, rajzolsz neki szemet, orrot, és akkor kiderül, hogy egy kávézó medve. Rakhatsz rá még másik foltot, legyen valami haverja, majd ide akkor rajzolok egy másik valamit. És akkor a ceruzákkal meg ki lehet egészíteni, hogy legyen körülöttük növényzet, meg ég, meg ilyesmi, de bármennyi foltot felhasználhattok.
Te választottál egy nagy zöld pacát, mi lesz ez?
Ponty.
Neked mi lesz?
Valami madár.
És te mit választottál? Ez egy piros, ez mi lesz?
kacsa.
Agócs Iris, illusztrátor, mesekönyvíró, már előkészített sok-sok mindenféle színű pacát, egy festékfolt van rajta, kék-zöld-sárga-piros festékfolt, és akkor az a feladata a gyerekeknek, hogy lássanak bele valami állatot, és aztán rajzolják meg egy-két vonással. Miért jó ez?
Ez a rajzi szabadságról szól. Eredetileg egyébként ez onnan jött, hogy én így festek. Itt lehet látni, hogy ezek már valamire használt lapok.
Megfordította a papírt, amire a gyerekek ráragasztják a pacát. Ez itt úgy látom hegy, meg ég.
Ez a nemrég megjelent könyvnek az előzéke volt, csak azt többször megfestettem, általában a pacáknak a hátulján is van valami. És akkor én úgy keverem a színeket, hogy általában kerámián szokták keverni, de én valahogy szeretem látni, hogy a lapon hogy fog terülni, ezért lapra keverem. Ezek a pacák tulajdonképpen a munkám melléktermékei, amikről rájöttem egy idő után, hogy úristen, ez egy nagyon-nagyon jó béka lenne, ha tovább gondolnám, és csak így elkezdtek beszélgetni velem ezek a foltok, hogy én egy madár vagyok, rajzolj meg. És akkor innen jött, hogy ezt beviszem a gyerekek közé, és itt is most már látszik, hogy nagyon jól működik, és a mai gyerekek is csinálják, amikor kifekszünk a rétre, és nézzük a felhőt, hogy az a felhő, az egy hatalmas sárkány, tovább úszik, akkor már inkább egy királyra hasonlít szakálla, ez ugyanaz.
Kettő szemet kapott ez a folt, amit én először fának néztem, és rögtön elefánt lett belőle.
Ez a flow. Igen, egyébként ezt szerintem tényleg ilyen. Attól kezdve, hogy az ember meglátja a foltban, hogy mi az, menthetetlenül az egy elefánt is ott van a szeme. Én azt gondolom, hogy ez azért nagyon jó, mert sokszor van egy ilyen gát a rajzolás elkezdése, hogy mit rajzoljak, hogy fog az sikerülni. Itt a foltok átveszik ezt a terhet és a felelősséget, hogy ez már kész van, adott minden hibájával vagy erényével együtt, és nincs az a teher rajta, hogy nem lett elég jó az elefánt füle.
Itt már kettő is készült. A haladat már megrajzoltad, láttam, és találtál egy másikat, az micsoda?
Ez egy kígyó.
Ez a harmadik, mi lesz?
Ez egy csizma.
És akkor neked milyen madár lett?
Hattyú.
Mit jelent a kreativitás? Borbát Katalin, pedagógiai szakpszichológus.
Van egy laikus nyelv, és van egy szakmai nyelv. Ugye a kreativitás laikus nyelvben az minden olyan, amit a kezünkkel alkotunk. Tulajdonképpen a kézügyességet nevezi kreativitásnak. Azért ennél sokkal-sokkal több. A kreativitás az tulajdonképpen az ötletekről szól. Újszerű és hasznos ötletek létrehozását elősegítő képesség, és lehet személyiségvonás. És van, aki az intelligencia egy aspektusának gondolja, de ami szerintem izgalmasabb, hogy a divergens gondolkodást értik például a kreativitás tesztek. Tehát az azt jelenti, hogy ha van egy probléma, akkor aki divergensen gondolkozik, az nem úgy gondolkozik, hogy van egy megoldás, hanem úgy gondolkozik, hogy egy csomó megoldás van. És akkor itt mindjárt bejön az iskola és a kreativitás kapcsolata, hogy az iskolában meg a legtöbb feladat egy megoldás végű, tehát konvergens gondolkodást feltételez. Ebből lehet sejteni, hogy a kreativitást nehezen tudja kezelni az iskola.
Ezzel születünk, vagy ez szocializáció kérdése?
Van a személyiségvonás elméleti, a kreativitás személyiségvonás. Nagyon leegyszerűsítve azt is mondhatom, hogy egy bizonyos képesség vagy vonás az, amivel születünk. De ugyanakkor a fejlődő szakértelem elmélet, ami meg azt mondja, hogy lépésről lépésre bontakozik ki, a környezetnek óriási szerepe van a kreativitás fejlődésében, tehát hogy a környezet az, ami hatalmas erővel tud segíteni, hatni. Szóval azt gondolnám, hogy egy kis csíra az kell, de hogy abból bármi kibontakozik-e, abban nagyon nagy szerepe van a környezetnek.
Tehát akkor a kreativitás fejleszthető?
Igen, abszolút fejleszthető. A hogyanjában vannak különböző elméletek. Most, amit a legkúrensebbnek tartunk, ez a fejlődő szakértelem elmélet. Ugye az előző elmélet volt, ami szintén érvényes, ez a legközelebbi fejlődési zóna, hogy mindig egy kihívásnak tesszük ki az adott gyerekeket, hogy mi az a következő szint, amit meg lehet ugrani. A fejlődő szakértelem az egyenletesebben fogalmazza ezt meg, hogy mindig csak egy lépést előre És nagyon fontos a mentorálás és a kócsolás. Legtöbb vizsgálat azt mondja, hogy az igazi nagy tehetségek, tehát akik eredményeket is produkálnak, mindig van a háttérben egy mentor, vagy egy családtag, egy felkaroló tanár, egy pedagógus, bárki, aki segítséget nyújt és támogatja a tehetséget minden értelemben.
És vissza is fejleszthető?
Sajnos igen, vagy legalábbis elsorvasztható. Hát úgy, mint a kis palánták meg növények, tehát hogy nincs az a környezet, nincs az a táptalaj, nincs az az óvó gondoskodás, nincs az a lehetőség, hogy olyan helyre kerüljön, ami neki való.
Tehát akármilyen nagy kreativitással születünk, hogyha nem jó a környezet, akkor a kreativitás az visszafejlődik, elsorvad?
Nagyjából igen. Nyilván mindig vannak kivételek, azért, hogyha úgy tekintjük, hogy a kreativitásnak az egyik alapelmélete szerint van a kis kreativitás, a hétköznapi kreativitás, és van ez a nagy dolgokat létrehozó, különleges tetteket véghez vívő kreativitás, akkor ebben az értelemben a kis kreativitás az nem elsorvasztható, tehát az megnyilvánul. Az tulajdonképpen tényleg egy olyan fajta attitűd a világhoz, hogy meglátja a lehetőséget mindenbe. Egy kavicsba. Ez nem elsorvasztható.
De a nagy kreativitás, igen. Az viszont igen?
Az olyan szempontból szerintem igen, hogy több feltétele van. Ott azért sok nehézséggel küzdenek, mert ugye a kreativitás mondtuk, hogy egy divergens gondolkodással jár együtt, ami gyakran nem szimpatikus, mert a körülötte lévő világra kritikusan tekint, mert hogy neki van egy jobb ötlete, hogy azt a dolgot, hogy lehetne másképp. Ez sokszor nem egy könnyű személyiség. Plusz, hogy a nagy alkotásokhoz azért kitartás kell, nem csak egy ötlet kell, hanem számos ötlet, ami egy cél irányába halad. Lehet, hogy évekig tart megvalósítani.
A rajzolás meg az alkotás fontossága az mindig is általános volt az életemben, de ahogy egyre nőttem és a képességeim is fejlődtek, a funkciója mindig változott. Amikor még kisgyermek voltam, akkor az önkifejezés volt az elsődleges cél, ami a gyerekeknél általános. Fiatal kamaszkoromban meg ahogy jobban tágult a világ, és én is rájöttem a családi hagyományokra. Ugye szüleim is nagyon kreatív munkát végeznek, nagyszülőkről nem beszélve. Volt bennem egy adag bizonyítás vágy, és erre egyébként sokszor területet is kaptam, hogy bizonyíthassak. Iskolai rajzversenyeken, kerületi nagyobb rajzversenyeken, amiken valamikor ilyen, valamikor olyan sikereket értem el, és később pedig úgy változott ennek a funkció, hogy a rajzot vettem alapul, és én is sokfajta technikát kipróbáltam, aminek a kézügyesség alapot ad, visszajött kicsit az önkifejezés. Ihlet ez mindig van, és egyébként erre tudatosan időt is szoktam szakítani. A telefonomban van egy lista. Valamikor csak kulcsszavak, valamikor egész motivumokat leírok magamnak, hogy ha majd van kedvem és időm rajzolni, akkor ezeket leülök megtestesíteni. Kevés embernek szoktam megmutatni azt, hogy mind dolgozom éppen. Élvezem azt, hogy ez nekem szól. Azért, amikor kisebb voltam a versenyzés során, sokszor éreztem azt, hogy a rajzom az egy termék, és nem értékelik azt, hogy azt az utat hogyan jártam be. Miközben nekem sokszor az alkotás öröme volt a lényeg, de maga az, hogy leülök és addig teljesen kikapcsol az agyam, és egy másik világban vagyok, ez még a mai napig a legfontosabb.
Egészen különleges karakterek ezek az állatok.
És ez is nagyon jó, hogy belénk van ez rögzülve, meg így vagyunk tanítva, hogy a kacsát megvan, hogy hogy kell megrajzolni az elefántot. Ugye egy jó elefánt, ha iskolában vagyunk, akkor egyformák a fülei, megvan, meddig ér az ormánya. Itt szerintem sokkal izgalmasabb dolgok vannak, és szerintem ez kicsit kiviszi az embert a komfortzónájából. Nekem az a tapasztalatom, itt ugye az elmúlt években sokat foglalkoztam ezzel, hogy együtt rajzolunk, rajzoltatok, de hát tulajdonképpen éppen csak segítséget adok a rajzoláshoz, hogy nagyon le van szabályozva a kreativitás, aminek igazából szerintem nem szabadna, hogy korlátai legyenek.
Ezek itt vízfesték pacák?
Így van, igen, igen.
Én utáltam, mert folyamatosan azt éreztem, hogy kimegy a vonalon, hogy nem olyan szép szín. Én mindegyiket kicsit sápatnak éreztem, tehát én nekem soha nem volt sikerélményem gyerekkoromban a festéssel, a rajzórán.
Igen, azt gondolom, hogy az akvarellnek az a varázsa, hogy van benne egy véletlenszerűség. Én ezt szeretem, hogy ilyen alkotótárs tulajdonképpen, hogy én festek egy foltot, és meg kell várnom, hogy megszáradjon, hogy lássam, hogy meddig szaladt, mi lett belőle. De én ezt nagyon élvezem. például ez, ugye ez a legtipikusabb, hogy nem szabad, mert bölcsödében sem szabad kimenni a vonalból, ami szerintem annyira megnehezíti az embernek a rajzolási kedvét. Nagyon sok gyereknél elveszi. Tényleg egy barátnőm kisfia, jól rajzolom, kisfiú elkezdett nem rajzolni, és kiderült, hogy az oviban, szerintem akkor kis csoportos volt, azt mondták neki, hogy nem tudsz rajzolni, kimentél a vonalból. És miután az anyukája tudta, hogy nekem ez vesző paripám, elővette a Maszat sorozat könyveit, és megmutatta, hogy hányszor megyek ki a vonalból, és akkor a kisfiú megnyugodott, hogy akkor ez legális, és visszatért a rajzoláshoz.
Ilyen foglalkozásokat tart rendszeresen. Mi a tapasztalata? Hogy fogadják a gyerekek?
Elején bennük van ez a most akkor meg kell felelni, most akkor majd megmondják. Van egy kis értetlenség talán abban, hogy nincs annyira megmondva, nincsen megkötve, nincsenek szabályok, de amint elkezdik, attól kezdve ez magától megy, és gyönyörű dolgokat csinálnak, kiegészítik olyan háttérrel, hogy az ember tényleg sír a gyönyörűségtől. Szerintem ezek a voltok, ezek nagyon segítőkészek. A visszajelzések alapján én összegyűjtöttem, hogy milyen mérgező mondatok vannak ezzel kapcsolatban, mit nem. Például a másik ilyen nagyon tipikus mondat, hogy piros ló nincs. De hát ugye attól kezdve, hogy az ember rajzolt egy piros lovat, kétségtelenül kell, hogy legyen, hiszen itt van. Nem mondhatjuk, hogy nincs. De nekem meg az az elképzelésem a rajzolásról, hogy a rajzolás az egy olyan jó eszköz arra, hogy olyan dolgokat hozzunk létre, ami nem volt, vagy nincs, de kiegészítjük ezt a kis hiányosságet a világnak, hogy piros ló nincs. Tehát ezt elhiszik 3 éves korukban, amikor azt mondják, hogy nem tudsz rajzolni, mert kimentél a vonalból, és elhiszi, és érdekes, hogy hogy van ez, hogy mitől fél az ember. De hogy ez nagyon belénk épült, tehát mi ezt úgy elhisszük, és látjuk azokat, akiket meg mondjuk nem lehet lerázni, vagy nem lehet meggyőzni, mert vannak azok a gyerekek, hogy piros lovat rázottam, van piros ló, és lepattan róla. Ebből kevés van viszont, ezek a határozott gyerekek meg valószínűleg elbizonytalanítják azokat, akik meg elhitték. Ebből több van, úgyhogy én ezt szeretném kiradírozni a világból, ezt a hibás koncepciót. Nagyon sokszor a szülőgyerek viszonyban bukik ki, hogy jön a kisgyerek, anya rajzolja cicát, és akkor anya azt mondja, hogy nem tud cicát rajzolni. Na, ezt kell átváltoztatni abban, hogy rajzolok egy cicát olyat, amit senki más nem tud. Ezzel le lehet nyűgözni a gyerekeket, és az embernek nem is kell elárulnia, hogy ő egyébként azt gondolja magára, hogy nem tud rajzolni.
Nekem a rajzolás az egy nagyon-nagyon fontos momentum, és egy nagyon fontos tevékenység az életemben. Nagyon szeretek rajzolni. Nincsen tehetségem, de azt gondolom, hogy kézügyességem az van. Tehát elvégeztem a grafikai iskolát, megjelentek foglalkoztató füzeteim, illetve mai napig is óvodában dolgozom, tehát a rajzolás a mindennapjaimba beletartozik. Nagyon fontos a tanár személye. Tehát a pedagógusi attitűd az egy nagyon fontos momentum a gyereknél, amikor kap egy megerősítést, ha van benne mondjuk egy szikrányi kis kézügyesség is, de ha nincs, csak igyekezet van benne, ha csak ott van benne az, hogy ő szeret rajzolni, akkor azt mindenféleképpen erősíteni kell. Tehát óvodába hozzám, és mikor jönnek a kicsik és odaülök közéjük, akkor látom, hogy nem olyat rajzol, de hogy ha az ember ad neki egy kis inspirációt, megdicséri, tehát ezek nagyon-nagyon-nagyon fontosak a gyerekeknek.
Mit szokott mondani a kicsiknek?
Nagyon szép, nagyon jó, de jó, akkor még színesebbre, képzeld el, na akkor csupaszemedet gondold el, hogy milyen, akkor rajzold le, hogy milyen lehet az a királylány. Tehát, hogy lehet őket motiválni, lehet őket inspirálni, és akkor ezekből ők tudnak meríteni.
A rajz mit adott a lelkének?
Mai napig nagyon szeretek rajzolni, festeni, mindenféle technikákat kipróbálni, kevés az időmre, de az örömmel tölt, hogy az óvodába egy csomó minden dekorációt meg tudok csinálni, mert nagyon szeretek kézműveskedni, és örülök, hogy a munkám része.
Mire jó a kreativitás? Hogyha a kis kreativitást nézem, az mindig egy kis picike önmegvalósítás, hogy kitalálok valamit, és akkor azt megcsinálom. Akár ha a művészeteket, akár a művészetterápiát nézem, az önmegvalósítás ez egy nagyon fontos elem. És igazából csak abban különbözik talán, hogy a művészetterápia nem méri azt, hogy esztétikailag mennyire értékelhető az az alkotás, ami születik, hanem önmagában a folyamat a hangsúlyos, nem az eredmény. De szerintem a Big C azért az sok szenvedést is hoz.
Nem az alkotás öröme, hanem a cél, az a fontos.
Nem, nyilván az alkotás öröme is, csak azt még nem mondtam, hogy az a személyiségvonás is nagyon fontos, hogy bátor legyél. És ott szerintem el lehet érezni, hogy ezt azért én tűzön vízen átvigyem, hogy ezt a valamit én így gondolom, és lehet, hogy a előző kurzusból senki nem így gondolja, de van egy ilyen nehezebb része. Vagy a kényszere, hogy muszáj, hogy én nekem ezt ki kell fejezni. Itt nincs mese.
A legtöbb iskola a zászlajára írta, hogy a gyerekek kreativitását engedi és fejleszti. Tényleg ennyire fontos, hogy a bennünk lévő kreativitás az megnyilvánuljon? Fontos egy népnek?
Elképesztően fontos, mindennél fontosabb. Az identitást is kifejezi meg, hogy minél kreatívabb egy nép, minél inkább kifejezi önmagát, annál egészségesebb. Az alkotás az tulajdonképpen egy itt és most élmény, egy flow élmény. Fontos adaléka annak, hogy jól legyünk. A magyar iskolarendszer nagyon erősen oroszos hagyományokat követ, és ez nagyon más. Úgyhogy itt egy nagy ellentmondás van, hogy egyrészt tudjuk, meg fontosnak gondoljuk, de másrészt meg nagyon nehezen illeszthető bele a rendszerbe. És akkor még az ellenálló az a tehetségtípus. Ez az a típus, aki divergensen tud gondolkozni, és pont emiatt kritikus meglátásai vannak, elég nehezen fogadja el azt a rendszert, amibe van, mert hogy ő máshogy csinálná, máshogy látja.
Lát több megoldást, azt az egyet, amit a rendszer elvár tőle, azt ő pont nem látja.
Nagyjából így, igen. És ugye a kritikai gondolkodás is egy nagyon fontos eleme a kreativitásnak, és ő ebben a legerősebb.
Ma arról beszélgettünk, hogy a vonalból kimenni ér. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál@mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
Elhangzott a Vendégháznál. A riporter Mohácsi Edit, Kataluccio Andrea, Juhász Tímea, szerkesztette Mohácsi Edit. A gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.